kedves testvérek, a 126-tól a 129-ig tartó kérdés-felelek csokor van előttünk ma a Heidelbergi KT-ből. Hadd olvassam fel először ezeket. A 126. kérdés. Hogy szól az 5. kérés? Felelet, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rót fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk. 127-es kérdés. Hogy szól a 6. kérés? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, azaz, mivel mi magunkban oly erőtelenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig, az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. 128. kérdés. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Felelet, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké, azaz mindezeket azért kérjük tőled, mert te, ami királyunk és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal nem mi ránk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Az utolsó 129-es kérdés, mit jelent a szócska? Ámen. Felelet. Ámen azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Először egy kis reklámmal hadd éljek, és ezzel a jelenlevő nagyvárattéri testvéreinkre irányítanám a figyelmet, mert úgy tudom, hogy az ottani iratterjesztésben, illetve a hangzó anyagok között Síkosete Álmos nagy tiszteletű úrnak a néhány évvel ezelőtt elmondott Heidelbergi KT magyarázatát meg lehet kapni. Szoktam magam is használni, és épületes, jól összeszedett, tömör tanítás erről a régi, de mégis időtálló hitvallási iratról. Ha valakit a ma délelőtt itt elmondandók nem elégítenek ki, vagy nem erősít meg eléggé bennünket a szentséges hitünkben, akkor jó alternatívaként ezt szívesen ajánlom. A 126-os kérdés az 5. ima kérésre irányítja a figyelmünket a mi atyánkból. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Azt szeretném először, testvérek, leszögezni, hogy ez egy olyan kérés az úri imádságban, amit egy kicsit rossz biblia magyarázattal el lehet rontani, de alaposan. Mert hogy szoktak gondolkodni felületesen olvasva a Máté féle szöveget az emberek? Azt mondják, hogy ha te nagyon haragszol valakire, akkor te bocsáss meg neki, és akkor az Isten is meg fog neked bocsátani. Ha te nem bocsátasz meg, akkor pedig az Isten sem bocsát meg neked. Ezt rengetegen így gondolják, és mi szokott történni? Elkezdenek az emberek erőlködni, hogy mi megbocsátunk, és aztán azt tapasztalják, hogy nem megy a megbocsátás, úgy fölböffen belőlünk a harag, és valami nagyon nagy baj van. Nem tudom, hogy ki látta a Schindler listája című filmet, ahol a láger parancsnok is kap egy ilyen tanítást, egy kérést, egy instrukciót, hogy esetleg legyen kegyelmes, legyen megbocsátó, és úgy pózol a tükör előtt, és eljátszik a gondolattal, hogy megbocsátó lesz, és néhány filmkockával később azt látjuk, hogy a megbüntetni vágyott, de kegyelmesen mégis elengedett zsidó fiatalembernek utána lő 2-3-at, aztán az egyik golyóval mégis megöli. Ennyire nem megy az óembernek a megbocsátás. Ahhoz, hogy ennek a bajnak a gyökerét fölfedjük, és ezt a mi atyánkbeli kérést, illetve a KT kérdést jól értsük, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a Máté evangéliumának a 18. fejezetét, ahol a 23. verstől tartó szakaszt szeretném most felolvasni. Azt mondja az Úr Jézus, mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is és mindenét, amiért csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment és börtönbe vettette azt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és ezt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátatok atyátok fiainak. Az Úr imádság 5. kérésének a magyarázataként is felfoghatjuk ezt a tanítást, mert miről van itt szó? Nem arról, hogy az adós szolga kezdjen el mindenkinek mindenféle adósságot elengedni, ahogy mi gondolnánk, és akkor majd a király is elengedi neki az ő tartozását, hogy Pista, bocsáss meg, te neked tartoznak, engedd el, és akkor majd Pista az Isten neked is elengedi a te adósságodat. Aki nem biblikusan lát ebben a kérdésben, az így gondolkozik. Csak hogy az Úr Jézus tanítása szerint nem innen kezdődik a dolog, hogy te kezdjél el megbocsátani fűnek, fának, mert nem tudsz megbocsátani. Ott kezdődik a dolog, hogy te vagy az adósa Istennek, hogy én vagyok az adósa Istennek. Volt egy szolga, aki 10 000 talentummal volt eladósodva a királya felé. Ez egy olyan őrületes összeg, testvérek, hogy a fáraóknak a 5-6 évi jövedelme. Tehát egy hatalmas világbirodalom királyának futott be akkor összeg, amekkorát egyetlen nyomorult szolgának kellett volna a példázat szerint a királya felé törleszteni. 20-30-40%-os kamatot is, hogyha még hozzá képzelünk, akkor ez egy tökéletesen leróhatatlan adósság. Beviszik a király elé a szolgát, és ugye hallja a fenyegető ítéletet, hogy fizes vagy meghalsz. És a szolga irgalomért könyörögve leborul a király elé, az pedig egy fejedelmi gesztussal széttépi az ő adós levelét. Velünk is ez történt. Amiről az Úr Jézus ebben a példázatban beszélt, mi velünk is ez történt keresztény emberekkel, iszonyú nagy adósságom a bűnöm Isten felé, de Jézus Krisztus eljött a Golgotára, és amikor őt odaszegezték, akkor Isten az én adós levelemet, a ti adós leveleteket széjjel tépte. Tehát Isten nem azt várja tőlünk, nem azt várja az ő népétől, lelki gyermekeitől, hogy mindenfajta előzmény nélkül bocsássanak meg, hanem azt mondja, hogy figyelj fel arra, hogy én mit tettem érted. Vedd tudomásul, hogy eljöttem és a Golgotán kifizettem a te bűnadósságodat. Innen indul el az ügy. Nagyon szép hasonlatot használ Pál apostol, amikor arról beszél, hogy Jézus Krisztust fölszögezték a keresztfára, így mondja az apostol, hogy ami adós levelünket fölvitte az ő testében. Biztosan sokan jártak még gyermekkorukban, vagy később időkben olyan hentes üzletben, vagy kis sarki boltban, ahol egy deszka volt a pulton, és a már kifizetett árulról szóló kis cetliket egy bevert szögre rászúrták. Én még láttam ilyen hentes boltot, már vagyok olyan öreg, hogy ilyen élményeim is lehetnek. Hát az adós levéllel is az ókorban így bántak el. Azt jelentette az átszúrt adós levél, hogy el van intézve, ki van fizetve. Tehát az egész erkölcsi életünk, a keresztény etika, az onnan indul, hogy Isten elveszi a szemünk elől a kendőt, és meglátjuk, hogy az én Uram a Golgotára ment értem, az én adósságomat helyettem teljesen kifizette, innen indul el Jézusnak a példázata. A király által elengedett adósságtól, ez az origó, ez a szolgának semmibe nem kerül, ami mennyei királyunknak viszont a kínhalálába került. Tehát mi nem semleges értékű emberek vagyunk, akik úgy oda ballagunk Isten elé, és szabad akarattal döntünk valamerre, hanem egy bűntől megterhelt ember vagyok, akinek az adósságát az Isten elengedte. És hogyha én ezt hitáltal láttam, ha ezt megértettem, ha tudomásul vettem, hogy a király az én adósságomat elengedte, mint a példázatbeli szolgának, ha ezt valaki látta, az lehetetlen, hogy ettől ne változzon ő maga, hogy ne alakuljon át. Mert az először is beledöbben, hogy micsoda dolog, hogy egy király, sőt nem egy király, a király, meghal értem. Én nekem az Isten ekkora kegyelmet adott, és miért adta a kegyelmet? Kegyelemért. Kegyelmet kegyelemért. Én nem tudtam ezért tenni semmit. A szolga nem érdemelt meg semmit, hanem egyszerűen a király megkegyelmezett neki. Tehát mi úgy megyünk ki az utcára innen, hogy mi megkegyelmezett, adósságot elengedett bűnösök vagyunk. Ha ezt komolyan vesszük, testvérek, akkor talán leszokunk arról, hogy mindenkit noszogassunk a megbocsátásra, mert aki nem tudja magáról, hogy bűnös, aki nem tudja még, hogy a király ő érte mit fizetett, az hiába noszogatjuk a megbocsátásra. Áldozat nélkül nincsen bűnbelátás. A golgotai áldozattal való szembesülés nélkül nem képes az ember megbocsátani. Tehát a keresztény erkölcstan az azoké, akik tudják magukról, hogy bűnösök, és hogy az ő bűnökért Jézus a halálával fizetett a kereszten. És az ilyen embereknek a szívéből föl szokott fakadni a hála, hogy köszönöm Uram, hogy te ezt én értem megtetted, és hálából, az életem hála válaszaként a hátra levő napjaimat, minden dolgomat oda szentelem az Úrnak. Egész életemet neki szentelem, és mint az ő megváltotta, az ő dicsőségére igyekszem élni. Tehát a keresztény erkölcstan, még egyszer mondom, nem a noszogatáson alapszik, meg nem a büntetéstől való félelmen alapszik, hanem a hálán. De ezt a hálát csak az érzi, ez a hála csak abban munkál, aki látja, megértette, elhitte, hogy Isten mit tett érte a Golgotán. Aki a bűneit nem tudja, aki nem érti, nem ismeri be a rászorultságát, a Jézusra való rászorultságát, az nem képes Isten előtt az ő mércéjét megütő erkölcsös cselekedetekre. Ha viszont megértettem, akkor annak van egy olyan csodálatos gyümölcse, hogy ha például engem bánt valaki, akkor azt nem fogom nagyon a szívemre venni. Hogyha a szomszéd asszony a fél utcát, vagy az összes utcát a környékünkön teleplegykálja róla mindenféle vad dologgal, akkor azon nem megsértődöm, hanem azt mondom, hogy nézze szomszéd asszony, maga sok rosszat mondott rám, de az a helyzet, hogy én sokkal rosszabb vagyok. Amiket maga elplegykált rólam, az csak egy töredéke, az csak egy szalmaszál abból a kazalból, ami az én bűneimnek a sokasságát és az én nyomorultságomat jelenti Isten előtt. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a szolga, aki jön a megkapott kegyelem után és találkozik a szolgatásával, aki egy piszlicsári összeggel tartozik ő neki, az bevasalja rajta. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük ezt a lelkületet, mert ez egy velünk élő, korszerűvé vált, vagy megmaradt lelkület, hogy úrvacsorázik az egyszeri református, akár egy presbiter is, és aztán azt mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek. De miféle megbocsátás ez? Meg amikor azt mondják, hogy csak azt tudom megbocsátani, amit tőlem könnyek között kérnek. Elvárom, hogy tartsa a nyakát a talpam alá, és úgy kérjen bocsánatot. Miféle megbocsátás ez? Nem mondjunk ilyeneket, testvérek, mert az Úr Jézus a golgotai keresztáldozatát már akkor végrehajtotta értem, meg értetek is, amikor még a Földön se voltunk. Nem tudtunk érte tenni semmit. Nem függ az ő kegyelme az én válaszomtól. Adja nekem a kegyelmet kegyelemért. Viszont, hogyha így adja, akkor meg kell próbálnom ahhoz a kegyelemhez idomulni, amennyire tudok. És ezt a idomulást, ezt a hálaválaszt a hívő tudja megadni. Akinél ez a hálaválasz nem indul be, nem gerjed föl benne, az pedig megmarad olyannak, hogy én bizony bevasalom az adósságot. Érvényesítem azt, hogy nekem igazam van veled szemben. Félelmetes kritikus tud lenni az ilyen ember, mindenkit lebeszél, mindenkit megesz. És mi történik? Meglátják ezt az angyalok, hogy úrvacsoráztunk, és utána hazamegyünk, és irgalmatlanok vagyunk, és lejelentik. Elmennek panaszra, hogy Uram, látod, te ennek az egész adósságát elengedted, és mégsem tudja a mástól kapott sérelmet elszenvedni szó nélkül. Miért nem lehet, testvérek, emberileg, pusztán emberileg megbocsátani? Miért nem megy az, hogy a kultúránk részeként, vagy civilizációs vívmányként csak úgy gyakoroljuk egymással szemben a megbocsátást? Azért, mert a Biblia tanítása szerint az óember halott. Egy halott nem tud megbocsátani. Kolossé 2.13-ban azt mondja Pál, titeket, akik holtak voltatok bűnötökben, megelevenített együtt ő vele, megbocsátva minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén azt a keresztfára. A bűnben minden meghalt bennünk, ami jó. Minden. Ezért a bűnös óembert teljesen fölösleges arra erőltetni, hogy először te bocsássál meg, és aztán majd az Isten is megbocsát neked. Nem akarok senkit megbántani ezzel, nem tudom, hogy kinek milyen ismerősi vagy családi köre van, de egy kicsikét a katolikus morál teológiának az irányába mutat ez a következtetés. Ha valaki ezt így veszi komolyan, hogy én bocsássak meg először, és majd az Isten is megbocsát, az csak azt fogja megtapasztalni, testvérek, hogy az Isten nem bocsát meg neki. Mert az óember magától képtelen a megbocsátásra. Addig nem vagyok képes elengedni másnak az adósságát, míg hitáltal át nem élem, hogy az Isten is elengedte az enyémet. De amikor a Krisztusra nézek, akkor elkezd ez bennem éledni, és amikor megértem, elfogadom, hogy mit tett értem az Úr, akkor képessé válok. A bennem élő Jézus Krisztus lesz képes megbocsátani. És akkor képes leszek én is véglegesen és komolyan szívből megbocsátani. És nem úgy, hogy nem történt semmi, kis ügy volt a spondja rá, hanem kimondom, hogy történt valami, de nem várok elég tételt attól a másik embertől. Meg tudok bocsátani a Krisztustól kapott lélek által. Olyan megrendítő ezt, testvérek, olyan emberektől hallani, akik bilincseket és börtönt is szenvedtek a hitükért, akik megjártak lágereket, meg tudom is én hova, elvitték őket, és hitben hordozták ezt az állapotukat, és évek, évtizedek után őszintén csillogó szemmel elmondják, hogy a rabtartóikra, az elítélőikre senkire nem haragszanak. Megbocsátottak nekik. 15-20 börtönév vagy lágerév után is. Tehát az Úr Jézus az adóssághoz hasonlítja a bűnbocsánatot, és azt mondja, hogy azt kell tudni adni, ha én az ő nagy lelkűségéből vagyok. De akkor tudok csak nagy lelkű lenni, hogyha előbb velem az Isten nagy lelkű volt. A részletkérdéseken is egy picikét szeretnék együtt menni a testvérekkel, nem tudom mennyi időn van. 10 óra 52. Beszélhetek még?
Persze.
Jó.
12.
Jó. Megpróbálom nem kitölteni azért teljesen az időt. Vétkeinknek bizonyos kategóriáiról szeretnék pár szót szólni. A 25. Zsoltára hivatkozva megemlíteném, hogy tud a Biblia az úgynevezett ifjúságunk vétkeiről. Mindenki, aki volt itt fiatal, van, aki még mindig az, az tudja, hogy a fiatalságot, az ifjúságot nem lehet vétek nélkül megúszni. Nincs makulátlan tisztaságú ifjúság senkinek az életében. Tehát az ifjúság bűneire kéri és kapja bocsánatát az, aki megtudja, hogy Krisztus meghalt az ifjúságon bűneiért is. Tipikus ifjúsági bűnök is vannak. Aki ezt nem tudja, az megbüszke a bűneire. Az a menő, az a vagány, az a sztár, a celebeink, vagy a celebjeink. Nagy bibliai alakoknak, Dávidnak a vétkérülés beszámol a Biblia, az 51. Zsoltárban tesz vallást arra, hogy íme én vétekben fogantattam, bűnben fogantattam, vétekben melengetett engem az én anyám. Az ő életében is az ős bűn ott munkál. Az ő egzisztenciáját kezdettől fogva, fogantatásától, ifjúságától fogva átjárja az ős bűn. Nem a szex a bűn. Nagyon érdekes dolog, hogy az egyház tanítását felületesen ismerők ezt valahogy így veszik le, mintha az lenne a bűn, és a teljes európai kultúrát sikerült ezzel nem kicsit megterhelni. A Biblia azt tanítja, hogy van az ősbűn, és ennek a következménye, a rossz gyümölcse az, hogy minden cselekedetünk, az életünk minden területe is vétkes. A nemiséggel kapcsolatos gondolataink, eljárásunk, gyakorlatunk is a vétektől szennyezett, de a vagyonszerzéssel kapcsolatos dolgaink, a vitáink is, amikor nem tudunk békességben megegyezni valamin, hanem elharapjuk egymásnak a torkát, a házasságunkra is rányomja a bélyegét az ősbűn, de nem a szex az oka a bűnnek, ez jó, hogyha tudjuk képviselni. Tovább is megy még a Biblia, azt mondja a 79. Zsoltárnak a 8. verse, hogy ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkeiről. Rovásunkra, a mi rovásunkra, az elődeink vétkeiről. Itt egy örökségről van szó. Siess irgalmasságoddal, mert megnyomorodtunk nagyon. Azt mondja itt a Zsoltáros, hogy Isten az őseim vétkeit is számon kérheti rajtam, mert mint egy adósságot öröklöm. Mi a bűnt és a vétket csak valami személyes, aktuális dolognak gondoljuk, de a Biblia arról beszél, hogy az egész emberiség egy nagy bűnteher alatt van, és ez öröklődik. Ezt nem lehet kitagadni, ha nem tetszik, ha nem tudok vele kibékülni, ez akkor is így van. Ahogy egy apának az adósságát, pénzbeli adósságát is jogilag örökli egy gyerek, megterheli vele, ugyanúgy örökli a következő nemzedék a bűnadósságnak a nagy halmazát, hiába tiltakozunk ellene. Arról is tanít a 143. Zsoltár második versében, többek között ott is az ige, hogy egyetlen egy ember sem lehet igaz Isten előtt. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Vannak jelen lelkipásztor testvérek is, szerintem nem csak én éltem meg ilyen helyzetet, hogy bejönnek temetést intézni, és teljes komolysággal, meggyőződéssel elmondják a halottról, hogy az jó ember volt, nem volt neki semmi bűne, a Biblia szerint élt, amit ugyan nem olvasott soha, de azért a Biblia szerint élt. Ne tessék az ő bűnéről beszélni, lelkipásztor úr. És aztán meg végképp nem szokták az emberek érteni, hogy lehet a ma született csecsemő bűnös Isten előtt. Hogy lehet az, hogy az őseitől örökli a bűnterhet? Hát úgy, testvérek, hogy az Istennel szembe forduló emberiség egy tagjaként jelenik meg ő előtte, a ma született csecsemő is. Az, hogyha két ország a Földön egymással hadi állapotban van, és bejönne mondjuk, ne adj Isten, ne jöjjön, de bejönne Magyarországra egy ellenséges hadsereg, akkor az a csecsemőtől az aggasztjánig mindenkit egy ellenségként kezelne. Isten előtt a magyar csecsemők, mint egy hadüzenettel nekirontott nép tagjai jelennek meg önmagukban, és nekik kínálja Isten a kegyelmet. A gyermekeinknek is kínálja a kegyelmet, akik maguk is bűnösök. Nem kell ahhoz lopni, nem kell ahhoz sikkasztani, nem kell ahhoz házasságot törni. Az emberiség tagja vagyunk, és egyetlen egy élő nem igaz e bűnteher miatt. Ha egyetlen valaki is lenne, aki kimondhatná magára, hogy kérem, én nem vagyok bűnös, az azt jelenteni, hogy Jézusnak ő érte nem kellett meghalni. A Golgota neki egy fölösleges plusz, nélkülözhető áldozat, neki nem kell megtérni, önerőből is üdvözülhetne. De hát Krisztus nélkül ez lehetetlen. Lukács 18-ban látjuk azt, hogy a vámszedő, aki távol állt, verte a mellét és a szemeit az égre sem emelve, annyit mondott, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ez a fajta, ez a lelkületű imádság az, ami kedves Isten előtt. Ez az ember reálisan ismeri a helyzetét az Úr előtt. A farizeus meg oda megy kérkedni, bűntelennek mondja magát, fényezi magát, és nem ő igazol meg. Ezt a sarkos igei tanítást a bűnösségünkről tagadni szokta például a nagyon népszerű humanizmus, meg minden olyan tanítás, ami szerint az emberben van valami jó. A pedagógiai iskolák sokasága is, a pedagógusok is azt mondják, hogy ezt a jót kell kibontani a gyerekből. A Biblia kijelentése, látjuk talán már, hogy a teljes kereszténynek mondott, de valójában nem keresztény európai kultúrkörrel élesen szemben áll. És hogyha mi ezt vállaljuk, hogyha ezt következetesen képviselni akarjuk, akkor az komoly konfliktusokat jelent. Azért bennünket meg fognak utálni. Mert a világosságot, az ige világosságát azok, akik nem a világosság gyermekei, nem bírják elviselni. Hogyha erről viszont nem beszélünk, csak udvariaskodunk, akkor lehet mindenféle egyeztetéseket tartani, nevelési programokat kidolgozni, de ha komolyan vesszük a Bibliát, akkor sikoltva elmenekülnek mellőlünk a pedagógusok. Tisztelet a kivételnek. Ha nem bírják ki. Az a gondolkodásmód, az a humanista gondolkodásmód, ami Európát is jellemzi, és amit állítólag az egyházak is őriznek nagyon, mit tanít a bűnről? Semmit. Semmit. Nem véletlen, hogy az ötödik kérést, a bűnbocsánattal kapcsolatos kérést Európa nem imádkozza. Nem nagyon imádkozza. Azt tanítja a K.T., hogy Jézus Krisztusban van mindezen bűnöknek a bocsánata, aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végezetén mi érettünk, 1 Péter 1.18-tól 20-ig. Tehát Jézus a világ alapítása előtt el volt erre rendelve. Itt látjuk meg és valljuk meg újra azt, hogy Isten nem csak a világot teremti meg, nem csak benépesíti a világot különböző lakókkal, a láthatókat és a láthatatlanokat, a sötétség hatalmait is megteremti Isten. Isten tudja, amikor a sátánt megteremti, hogy kit teremt. Tudja, hogy kit teremt. Akkor marad az a kérdés, hogy miért teremtette. És a Bibliában arról van szó, hogy Isten nem csak megteremti, hanem céllal teremti meg. mindennek rendelt célja van a teremtettségben. Örök időktől fogva is az Isten nem korrigál menet közben. Nincsenek ad hoc megoldásai. Még bele se esett, el se veszett a világ a bűnben, már készen van a megváltó. Az le volt fektetve előre, mint egy jó mérnöknél. Előbb megtervezi egy bajor mérnök is, hogy hogyan gyártják le azt a BMW-t. Tehát amit most gondolunk, hogy akinek van hozzászólása, problémája, kérdése, vagy valamit hozzá szeretne tenni, azt szívesen látjuk, és aztán a végén egy imakör közösségekkel áldással fejezzük be, és aztán úgy megcsinálta a kövid közgyűlésben. Nem tudom, hogy kinek van mindjárt ez kérdése, tessék, parancsolj.
Nem annyira kérdés, hogy egy dolog volna. Az egyik, ahhoz kapcsolódna, amit a nagy keresztű úr a temetésről mondott. Hát van egy ilyen kőkemény ateista barátom és édesanyjának, hát már tizen akárhány éve is, hogy volt a temetése, még meg is lepődtem, hogy papot hívtak, és ugye hát ott a metétbe, a ravatolódóba elhangzott a bűnbocsánat. Na, ahogy eljöttünk a temetésről, kisbarátom oda jön hozzám, közli velem, hogy na ezért utálom én a papokat, miféle bűnei lehettek az én drága jó édesanyának. Most én ott fél perc alatt mit tudtam volna erre válaszolni? Szóval az, aki eleve annyira nem hogy járatlan, hanem fogalma nincs erről a dologról, az úgy szembesül egy ilyen dologgal ott, hogy tényleg, hát mind bűne volt az ő drága jó édesanyjának.
Fél percben valóban nehezen összefoglalható. Azt hiszem, hogy komoly adósságai vannak az egyháznak abban a kérdésben, hogy mennyire rendszeresen, mennyire türelmesen, aprólékosan tanítanak arról, hogy mit is jelent maga az a szó, hogy bűn. Mert a közgondolkodásban általában az jelenik meg ennek a szónak a hallatán, hogy erkölcstelen, törvénybe ütköző cselekedet, viselkedés. És a Biblia pedig arról beszél, hogy ez egy állapotot jelent, az Istennel való ellenségeskedésnek az állapotát, amiben beleszületünk. Olyan helyen lakunk, a világ olyanná lett, hogy itt csupa-csupa Isten ellen lázadó ember jön a világra. És ebből az állapotból csak Jézus Krisztusért és ő általa van szabadulás, amit neki személyesen kell kérnie, ha még mindig ateista.
Én ugye mással is, nem csak vele, próbálkoztam az én nagyon gyenge szerint képességeim szerint már az eredendő bűnről beszélni. Erre a tipikus válasz megint csak, nem egy től, hogy hagyjuk már ezt az almás történetet.
Hát először is nem almás történet, mert Mózes 5 könyvében összesen egyszer sincs leírva az a szó, hogy alma.
Igen, csak a
közben. De ez a kisebbik probléma.
Tehát mindenkiben ez van, hogy ott a...
Az Úr Jézus és az apostolok is mint tényről beszélnek, amikor visszautalnak Ádámnak a személyére, a vétkére, az elesésére. Egyébként meg, hogyha ez nem úgy van, ha ez nem igaz, akkor tulajdonképpen az angol turiba leadhatjuk a palástjainkat, és fölösleges a lelkipásztori, az igehirdetői munka. És akkor Jézus is fölöslegesen jött el, akkor a keresztnek is kár volt állnia, ha nem volt bűneset, hogyha nincs ősbűn. Induljunk ki talán abból, hogy miféle missziói parancsal búcsúzott az Úr Jézus a mennybe menetel előtt a tanítványoktól. Azt mondta nekik, hogy mondjatok Isten bizonyítékokat az embereknek. magyarázzátok el nekik az ős bűn lényegét? Nem. Hanem az evangéliumot kell mondanunk. És Isten arra ad ígéretet, hogy ahol őszintén, tisztán, egyszerűen elmondjuk azt, hogy ő mit tett, értünk, mi történt a kereszten, akkor azt ő hatalmas megáldani arra, hogy a hallgatónak a belvilágában akár azonnal is meginduljon valami, rögtön is megtérhet valaki, de minimum erjed benne tovább a gondolat, és újabb kérdéseket szül benne, aminek a nyomán megindul, hogy már személyesen az igétől kérdezzel, kezébe vegye a Bibliát, és maga Isten válaszoljon neki a kérdéseire kielégítően. Én nem tudok kielégítően válaszolni egy csomó kérdésre. Ezt alázattal be kell vallanom, be kell látnom, hogy van egy csomó ember, akinek az életéhez nem én vagyok a kulcs Isten kezében. Nem az én szolgálatomat akarja felhasználni. De azt megtehetem, hogy a maga egyszerűségében a János 3.16-ot elmondom. Imádkozom azért az emberért, akivel beszélgetek, még a beszélgetés előtt, közben is, meg utána is.
Hozzátehetjük ehhez, hogy nagyon sokszor mi kis hűtőek vagyunk ebben, tehát valakinek mondunk, egyrészt valamit nem ismerünk mondani, vagy pedig mondunk valamit, és nem bízunk igazán abban, hogy mondjuk egy ateista embertel egy valamilyen magot vett, és aztán abból kisaljad. És aztán mégis van olyan, hogy ez megtörténik. Szóval ez már nem a mi kezünkbe van, hanem az Úristen kezébe. De azért nekünk van egy missziós parancsuk, amiben sokszor elbukunk, én legalábbis elbukok, sokszor nem mondok semmit, amikor kellene mondani. És itt valami visszagondolok, pláne, hogyha már valamint túl vagyunk, mert valaki már meghalt, vagy valami kapcsolatunk, vagy valami emberi értelemben teljesen elromlott, és akkor az ember visszagondol, hogy hú, kellett volna. És olyan is van, hogy amikor adott esetben évtizedek után fogan meg valami. Úgyhogy adott esetben lehet, hogy mi már nem is élünk, hanem a gyerekeink egyszer csak akkor térnek meg, vagy az unokáink, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez az egésznek a misztériuma, amiben azért hihetünk szerintem. Bízhatunk.
Köszönöm a kiegészítést. Még az jutott eszembe, hogy ha mindenképpen ragaszkodik az a barátja, hogy Isten bizonyítékhoz jusson, gondoljon az egyház puszta létére. Van-e még olyan gondolat, van-e olyan személy a történelemben, akire nézve, akihez kapcsolódva, akire emlékezve, több mint 2000 év után is létezik egy közösség. Szovjetunió 70-valahány év után összeomlott az összes világbirodalom és a szervező erőt adó gondolatrendszerek is váltogatják egymást. Mi meg 2000 éve élünk abból, hogy az Isten fia eljött értünk, meghalt, föltámadt, szeret bennünket, mi viszont szerethetjük őt, és bizalommal várjuk vissza, hogy bevigyen az ő országába. 2000 évet nem bír ki semmilyen, tehát ez nem emberi gondolat.
Parancsolat. Egy kérdés, elnézést, István külső keresztül, ahol megtiszteltünk jól, hogy tulajdonképpen további ez az előbbi gondolatot, ez az állapot, amit a bűn jelent, ezt úgy oldhatom, vagy másíthatom meg, ha is nem Jézus Krisztus megváltónak, és ezt hirdetve az evangéliumot, tehát így úgymond magam mögé tudom, vagy tudhatom, vagy próbálom tudni ezt az állapotot? Vagy egyszerűen fogadjam el, mint megmásíthatatlan állapoton, mint ember?
Hát, számomra az emberi képességeim számára megmásíthatatlan az állapot. Kegyelemből változik meg ez az állapot. És nem én tudom be magam mögé vagy magam köré, hanem ezt ő jelenti ki. Ő vesz birtokba engem. Ugye a tarzusi Saulnak nem tudom, hogy voltak-e olyan gondolatai a megtérés előtt, hogy titokban vágyott volna esetleg arra, hogy Jézus tanítványa legyen. Neki elég drasztikusan tört be. És a drasztikussággal együtt is kegyelmesen tört be az életébe Isten. Mert választott edény volt. Ismerte Sault a világ teremtése előtt. Ugye a római levélben írja is a Róma 8-ban, hogy akiket eleve ismert, azokról el is rendelte, hogy szépen végigviszi a láncolatot odáig, hogy Isten látja már a megdicsőült életünket is. Stittülünk, nyomorultan, betegen, krákogunk, fáj a térdünk, meg félvesénk van, meg nem tudom mi, de ha Krisztusé vagyok, akkor Isten látja az életemet már a mennyben. De nem én állítom az életembe bele ezt a kegyelmet, hanem az jön magától, szuverén módon.
Van elég kérdés, vagy hozzászólás? Ha nincsen, akkor már közös imádsággal fejezzük be, és nagy tiszteletből kérjük meg, hogy
csendesedjünk.
Köszönjük, Uram, hogy elhoztál minket ma ide, és köszönjük, hogy a Te igéd szólt. Köszönjük, Uram, hogy ilyen ígéretekkel rendelkezhetünk mi. Köszönjük, hogy Te ingyen megbocsátottad a mi bűneinket, és tulajdonképpen minden ebből következik. Adorom, hogy azt ne csak mondjuk, hanem ténylegesen teljes mélységében át tudjuk élni, és hogy ezért hálát legyen a szívünk, és minden ebből következik. Amen.
Amen.
Uram, köszönjük, Te kegyelmedből élhetünk, és a Te kegyelmed nekünk elég. Amen.
Amen.
Kérlek, Uram, hogy mi tudjuk elengedni a nekünk adósabb tartozását, hogy tudjunk szívből megbocsátani, és könnyen lehetetlenül mindazokkal, akik kell szemben esetleg úgy éreztük, hogy tudjunk magad. Úgy tartozom, azonban, hogy lehetünk nagyvonalúak, és megbocsátok azonban a Te szeretetedet a szívünkbe, hogy úgy tudjunk mi könyörületesek lenni, ahogy Te voltál otthon velünk, és ahogy Te tanulsz minden nap velünk. Amen.
Amen.
Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy Te megtartottál bennünket imádkozni. Köszönjük, hogy rendszerűen bennünket, hogy kérjünk tőled, és hogy minket kérjünk. És kérjünk nyugodtan, mert a mi kérdésünket Te meghallgatod, és megtartod. Amen.
Amen.
És köszönjük, Uram, hogy nem csak a kéréseinkkel tegyhetünk meg Téged, hanem megállhatunk, leborulhatunk a Te lábadnál, és csendben figyelhetünk rá. Hagyj nekünk sok ilyen csendes felfigyelést.
Amen. Amen.
Köszönöm, hogy Édes Atyám, hogy minden képzeletet felülmúló módon fordítod az életemet. Amen.
Amen.
Uram, köszönjük neked a végtelen türelmet, amivel irántunk és a világ iránt van.
Amen.
Köszönöm, hogy Jézus vagy. Mi hozzád fordulhatunk. Tényleg segítsen valahogy. Kitartóan tudjak mások értémát tudni.
Amen. Amen.
Hálatás szívvel borulok eléd, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Megköszönöm neked, édesatyánk, a Golgotát, a Te áldozatodat. Hálát adok neked, Uram, bűneink és bűneink bocsánatára. Hálát adok, Uram, a hitért, a hit ajándékáért, hogy hiszek és hiszünk Te benned, a feltámadott Krisztusban, aki mennek és földnek, Ura. Köszönöm, édesatyánk, a mai tanításodat. Hálát adok, Uram, a vezetésért, a szent lelkedért. Hálát adok, édesatyánk, a missziói parancsodért. Hálát adok, Uram, az evangéliumért, és Te azt akarod, hogy hirdetessék az evangélium, a Te igéd mindenkit. Édesatyám, elérkezik most, ami országunk az, a te ügyedet, a népet ügyét. Köszönjük, hogy mindent letehetünk a te kezedbe. Hiszük, Uram, hogy neked jó terved van, de legyen meg mindenben a te szent, igaz, bölcs, igazságos akaratod. Köszönjük, Uram, a lelki pásztorainkat, gyülekezeteinket, az ige hirdetőket. Köszönjük, édesatyánk, az egész héten zajlódott anyag imahetet. Köszönjük, Uram, hogy a te dicsőségedre szólt az ige, és köszönjük, hogy te magad szent lelked által jelen voltál, és most is jelen van. Kérjük, hogy munkálkodj a szívünkben, és köszönjük, hogy te általad, te benned kegyelemben gazdagodhattunk. Szent fiadért. Amen.
Amen.
Mennyi Jézus Atyám, a megváltó Urunk, Atya, hálát adok, hogy a kísértések idején nem hagy magamra, hanem erőt ad és növeled hitemet, és azt a nagy bizalmat, amelyet te megérdemel. Mennyi Jézus Atyám, köszönöm, hogy velem voltál, és velem van, és biztos vagyok benne, hogy a elkövetkezendő időben is velem leszel, és nem fog a kísértés legyőzni.
Amen.
Bűnben úgy találunk meg előtted, Uram, hogy sokszor dolgainkban nem hozzád fordulunk. De tudjuk azt, hogy te már tudod a mi gondolatainkat, mielőtt kimondanánk a hozzád szóló imát. Hálát adunk azért is, hogy szólhatunk hozzád most. És hálát adunk, hogy hazavihetjük mindazt gyülekezeteinkbe, amelyet reán bízol ezen a mai napon. Kérünk, hogy tégy bennünket alkalmas szolgáltá, hogy ott is tudjuk mindannyiunknak szívében lévő gondolatot átadni a gyülekezeteinknek. És így köszönjük meg azt Isteniket, hogy szólhatunk hozzá magyarul. Hogy magyarul mondhatjuk el az imádságot, de add, hogy szerte, ahol elhangzik a te általad tanított imádság, azokat meghallgatva visszaszálljon be ránk áldásod. Jézus Krisztusért kérünk.
Amen.
Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért a gondolatért, amely megszülethetett presbiter testvéreink szívében, amikor a Heidelbergi KT-nak a végig magyarázására, tanulmányozására tettek javaslatot. Dicsőítünk téged azért az időtállóságért, amely benne van ebben a nagyon tiszta igei hitvallási íratban, és amely által évszázadok óta terelgeted, táplálod jó lelki eledellel, igaz iránymutatással, helyes parancsokkal, bölcs vezetéssel a te népedet. Köszönünk, Urunk, minden áldást, amelyet ennek a tanulmányozásnak a során elvehettünk tőled. Köszönjük ennek a kezdetét és a véget is. Hadd adjunk hálát, Urunk, azért, hogy különösen is sokat akartál tanítani bennünket az imádságról. Köszönjük, hogy beszédeddel tisztogatod a mi ima életünket is, amelyben olyan sokszor van önzés, magunk körül forgás, talán még követelőzés is. Legyen neked dicsőség és hála, Úr Jézus Krisztus, hogy te, ami imádkozva elkövetett bűneinkért is meghaltál és föltámadtál. Köszönjük neked, Urunk, minden kegyelmedet, amelyet a mai napon is közöltél velünk azzal, hogy lelepeztél előttünk személyes tévedéseket, bűnöket, gyarlóságokat. Magasztalunk azért a kegyelemért, amelyel megerősödhettünk mindabban, ami szerinted is helyes volt eddig az életünkben. Köszönjük neked, hogy nem csak itt néhány tucat testvérünknek adtad ezt a te ajándékodat, hanem az a szándékod, hogy az elvett áldásnak az elhirdetői, továbbadói is lehessünk. Így könyörüljél meg presbitereken, gondnokokon, lelkipásztorokon, hogy a te javaiddal jól sáfárkodjanak az egész gyülekezet közösségében, családjaikban, hogy így a mi életünkre áldás, a te nevedre pedig egyre több és több dicséret, magasztalás szálljon. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgatod a mi esetlen esedezésünket fiad nevért, aki itt tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt, testvérek, a 200-as énekünket keressük meg az énekeskönyvben. 200-as számú énekünkhöz lapozzunk oda, és ebből az énekből énekeljük el az első és a hatodik versszakokat. 200. énekünk első és hatodik verseit énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk!
Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőlébe ne jussunk. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk, Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hídben.
Fennállva fogadjuk az áldó igét. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.